Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Hajtman Gáborról.
A feketenyéki származású Csadi Zoltán elismert színésszé vált Budapesten. Jelenleg a Dunaújvárosi Bartók Kamara Színházban tevékenykedik, ahol rengeteg színdarabot rendezett, így például a Twist Olivier musicalt is, amely nagy sikert aratott. 2018-ban Magyar Ezüst Érdemkeresztdíjban részesült, a magas színvonalú szakmai tevékenységért, valamint a Rákóczi Alapítvány ügyvezetőjeként a határon túli magyar ifjúságért tett tevékenységért. De hogyan is sikerült mindezeket véghez vinnie? És milyen módon segíti a határon túli magyar ifjúság közösségépítését? Csadi Zoltánnal beszélgetek.
Üdvözlöm az Adásidő hallgatóit, és külön köszöntöm mai vendégemet, Csadi Zoltánt, színművészt. Szervusz, Zoli!
Szia, Gábor!
Először is arra szeretnék kérni, hogy röviden mutatkozzál be, illetve áruld el, kérlek, hogyan kerültél egy galánta melletti faluból Budapestre, és lett belőled egy meghatározó színész Magyarországon?
Összetett kérdés, az embernek mindig nehéz frappánsan bemutatnia önmagát. Hát, tulajdonképpen mindent elmondtál ebben a pár mondatban. Csadi Zoltánnak hívnak, egy felvidéki kis faluban születtem, Feketenyéken, és 18 éves koromig éltem ott, az iskoláimat Galántán végeztem, és végül tanulni Magyarországra jöttem Budapestre. Színészetet, és itt ragadtam. Most már 21 éve élek itt Budapesten, és a hivatásom pedig Dunaújvároshoz köt, a Bartók Színházhoz.
Pályakezdőként a Budapesti Kamara Színházban kezdted a tevékenységedet, és színészként és rendezőként is rendszeresen tevékenykedtél több híres műben, és szerepeltél. Ugye 2021-től pedig a színház művészeti vezetője lettél. Áruld el, kérlek, hogyan sikerült elérni mindezeket, illetve rendezőként dolgozol szívesen, vagy inkább szerepelni szeretsz?
Hát, hogy hogyan sikerült mindezt elérni, az nem is tudom, biztos kellett hozzá ambíció, kellett hozzá talán tehetség, tudás, és tudom, rengeteg kitartás, erő, nagyon sok olyan mester, akiktől az ember rengeteg mindent elles, eltanul, ilyen lobotórákban megfigyel, és azokat beépíti a saját működésébe, életébe. Nem tudom, valahogy így visszatekintve erre a 21 évre, amióta tulajdonképpen színházzal foglalkozom, vagy hát előtte is azért gyerekként is rengeteget jártam szavalóversenyekre, minden évben szerepeltem a Tompa Mihály országos vers és prózamondó versenyen, otthon a Felvidéken, iskolai színjátszó csoportban vettem részt. Főként az általános iskolában volt ez nagyon erős, aztán a középiskolában foglalkoztam én ugyanúgy, inkább csak a saját fejlesztésemre, örömömre, valahogy nem igazán találtam a hangot, vagy valahogy nem igazán éreztem jól magam a középiskolában. Ez részint rajtam múlt, részint a közegem múlt. Valahogy úgy éreztem, hogy nem klappolunk úgy igazán egymással. Szóval számomra inkább az általános iskolás évek voltak ilyen meghatározóak, sorsfordítóak, és hát tínédzserként pedig éltem a tínédzsereknek a világát, de persze akkor is mondom, ahogy így foglalkoztam művészeti dolgokkal, színházi dolgokkal, de inkább csak a saját örömömre, fejlesztésemre. És akkor 18 évesen eljöttem tanulni Budapestre, és akkor viszont a döntés és a választás az nagyon egyértelmű volt, hogy akkor én színházzal szeretnék foglalkozni. Valahogy ez így nem éreztem én az gyerekként, hogy ez egy ilyen megingathatatlan döntés a részemről, de amikor választani kellett, hogy merre menjek tovább tanulni, akkor az olyan egyértelmű volt, hogy a színház irányába.
Miért pont Budapest? Tehát, hogy Felvidéken lett volna lehetőség, vagy mindenképpen Magyarországra szerettél volna?
Biztos, hogy ne lett volna, mehettem volna Pozsonyba is tanulni, csak nem akartam szlovákul tanulni, valahogy ez így nem olyan volt bennem. Nem igazán beszéltem jó sohasem a nyelvet, megtanultam egy ilyen konyha nyelven, amire sajnos ma már alig emlékszem, nagyon megkopott ez a tudás, nem használtam azóta, mióta leérettségítem gyakorlatilag. Amit ma már persze sajnálok, és ma már így felnőttként sokkal tudatosabban szervezve az életemet, meg foglalkozva az életem dolgaival, így sajnálom, hogy nem tanultam meg ezt a nyelvet jobban, de hát ez most már így van. És akkor nem akartam én más nyelven tanulni, ezt valahogy csak úgy az anyanyelvemen képzeltem el, hogy ezt az érzéseimet, amit én így akkor naivan gyerekként gondoltam, persze a színészethez azért kell egy jó nagy adag naivitás, hogy az ember tudjon hihetetlen módon elmélyedni és hinni, lelkesedni a egy-egy szerepért, dolgokért, előadásért, alakításért, rendezőkért, a csapatért, kollégákért, de hogy akkor ez bennem nagyon erős volt, hogy én ezt magyarul akarom csinálni. És hát mégis Budapest, azért ez mégiscsak egy 2 milliós nagyváros, valahogy ennek a városnak a szellemisége, a lelkülete, a világa, az egésznek az atmoszférája mindig nagyon is vonzott, meg érdekelt, és akkor ide jöttem tanulni. És hát sok munkával, a kiinduló kérdésre válaszolva, nagyon sok munkával is, és ehhez a szakmához, vagy ehhez a hivatáshoz, mert én leginkább hivatásként tekintem a színházat, ehhez azt hiszem, hogy rengeteg alázat kell, hogy az ember oda tudja magát adni kétségek nélkül a másiknak, akár a partnernek, akár a szerepnek, akár a rendezőnek. Szóval egy ilyen, van ebben egy nagy adag önfeladás is, hogy az ember leteszi a saját individualista dolgait és szemléletét, és akkor megpróbál így közösségben létezni és csapatban dolgozni, mert hogy ez egy közösségi műfaj, ezt nem lehet egyedül csinálni. Még amikor monodrámát csinál az ember, akkor sincs egyedül, mert akkor is legalább 3 entitás van ott a színpadon vele. Van egy fizikai énje, van egy lelki énje, ott van a szerep. A szerepnek is sokféle fajta kiterjedése van, de most nem akarok ilyen dráma-ontológiai fejtegetésekbe belebocsátkozni. Szóval ez egy nagyon összetett és bonyolult dolog, amit sok embernek az együtt gondolkodása, együtt lélegzés, együtt rezdülése hoz létre.
Az aktív színházművészeti tevékenységek mellett te színháztudománnyal és színháztörténettel is foglalkozol. Kik inspiráltak téged, vagy kik voltak a mentoraid, akik végigkísértek a pályafutásod alatt? Milyen volt ez az út? Tehát, hogy azért, ahogy említetted, alázat is kellett ehhez, de gondolom azért kellettek hozzá meghatározó mentorok is.
Igen, kellettek hozzá meghatározó mesterek. Balogh Zsolt ilyen volt, akivel először találkoztam, a tévének a főrendezője volt, és ő tanított színészmesterséget nekünk. Nagyon, nagyon élveztem a vele való munkát, a gondolkodást. Tordai Teri, aki művészi beszédet tanított, aztán az egyetemen később Kocsis Gergő, a Katona József Színház színművésze, Szőcs Artúr, akik, hát szinte mi egy korosztály vagyunk, és ők a tanáraim voltak, és én nagyon lelkesen és nagy odaadással hallgattam és figyeltem őket, és tanultam tőlük. Molnár Piroska, aki szintén művészi beszédet tanított, nagyon komoly, sokat kaptam tőle. Tőle kaptam az egyik legfontosabb történetet az életemben, egy előadást, a Petőfi útirajzok című prózai írását állítottam színpadra egy személyes előadásként, és ezt a témát, és ezt a történetet, ezt az anyagot Molnár Piroskától kaptam annó. Beszédvizsgára kellett megtanulni belőle egy-egy levelet, és akkor én elhatároztam, hogy ez nekem annyira tetszik ez az egész, olyan izgalmas, különleges, nagyon más oldalról mutatja be a Nemzeti Panteonban ott tornyosuló, vagy hát oda helyezett Petőfit, aki egy ilyen megingathatatlan, és a kánon részeként megtanulunk tőle, róla egy csomó mindent, és ehhez képest a prózai írásaiból meg egy egészen más alak rajzolódott ki bennem. Szóval, hogy ezt tőle kaptam, Szakály György, aki színpadi mozgást tanított, remek mester volt, és sokat jelentett az ő hát segítése, támogatása, szakmaisága, később nagyon jó barátok lettünk, többször dolgoztam vele, hívtam rendezéseimbe koreográfusnak. Az elméleti részéről a hivatásomnak pedig, hát az is mindig érdekel, leginkább a színház történet, és a történeti része a színháznak, és valahogy volt bennem mindig egy ilyen vágy, vagy egy ilyen akarat, hogy nem gondolom azt, hogy ez csak ennyi, hogy az ember esténként fölmegy a színpadra, 7-től 10-ig lejátszik egy előadást, és akkor ez így ennyi. 10 órától 2-ig megpróbál másnak. Szóval, hogy én valahogy mindig nagyon érdekelt, hogy ez honnan is táplálkozik, mi ennek az eredője, mi a történeti háttere a mi hivatásunknak, mi a 20. századi története a színháznak, hogy hogyan alakult, fejlődött, hogyan hatottak egymásra azok a külföldi áramlatok, azok a hazai és európai színházi folyamatok, világszínházi történések, ezek hogyan jelentek meg a magyar színház kultúrában. És akkor elvégeztem a Károli Gáspár Református Egyetemen a színháztudományi mesterszakot, és hát aztán később meg a Színművészeti Egyetem doktori iskolájába felvételiztem, és akkor ott vagyok most, hát nem a Színművészeti Egyetemen, hanem közben átjelentkeztem az ELTE-re, és akkor az ELTE irodalomtudományi doktori iskolájának a színházi fakultásán, színházi csoportjában vagyok most, éppen most a harmad évem zárult le, úgyhogy ha minden úgy megy, és a gondviselés is így akarja, akkor jövőre elméletileg doktorálni fogok majd színház történetben.
Akkor sok sikert hozzá, és hát nagyon sok dolgot soroltál itt fel. Te már úgy tulajdonképpen az egész életedet a színészetnek ugye szenteled, illetve mindig is érdekelt engem, hogy milyen a színésznek az élete. Jut-e szabadidő, mikor vannak a próbák, illetve meséld el, hogy néz ki egy színésznek az élete.
Igen, hát valóban így alapvetően mindig is színészként tekintettem magamra, holott mai napság már inkább a rendezés érdekel, meg a művészeti vezetés, a színház elméleti része, a színház történet, de azért évadonként egyszer-egyszer színészként is dolgozom, színpadra lépek, mert hogy azért mégiscsak belülről hajt és motivál valami ebbe az irányba. Szóval, hogy inkább a színházat tekintem a hivatásomnak komplexebben, nem csak a színészetet.
Milyen egy színésznek az élete ilyenkor? Tehát jut-e idő, nem tudom, szabadidőre, vagy valamilyen más tevékenységre, vagy az mennyire elfoglalt téged ez a színészeti szakma?
Hát a színészek élete szerintem nagyon unalmas. Szóval, hogy ez inkább csak kívülről tűnik egy csillogással, állandó, nem tudom, központban levés.
Igen, mert az ember azt hinné, hogy akkor csak kiáll valaki a színpad elé, eljátsz a szerepét, aztán megtapsolják őt, és akkor ő van középpontban.
Igen.
Mi van a háttér mögött?
Van ebben egy ilyen naív rajongás, vagy nem is tudom. Tehát, ami persze tök jó, de ennél azért ez sokkal triviálisabb tud lenni. És azért ez egy szakma. Vannak ennek a szakmának olyan fogásai, olyan momentumai, olyan eszközrendszere, készlete, amit jól meg lehet tanulni, és jól meg lehet tanítani. Tehát bármilyen civil emberből lehet egy bizonyos szintig eljuttatni, és meg tudja tanulni azokat az eszközöket használni, amikkel lehet mondjuk úgy, hát hogyha nem is nagyon, de tulajdonképpen a színház az mindig is egy ízlés dolga, és ami nekem tetszik, az lehet, hogy a másik 5-10-20-100 embernek meg nagyon nem tetszik, de hogy azokat az eszközöket használva el lehet jutni egy szintig, hogy onnan az ember tovább tud-e menni, és tovább tud lépni, hogy mennyire tud azonosulni egy szereppel, mennyire tudja ezt a szerepet a saját képére formálni, a saját képét a szerephez alakítani, az már a tehetség kérdése. Az már egy olyan plusz, olyan tulajdonképpen szinte megmagyarázhatatlan dolog. Sokan kutatták, vizsgálták, hogy mi is a tehetség, miből következik, hogyan formálódik egyáltalán a tehetség, az fejlesztő-e, az pontosan annyi, mint amivel az ember megszületik, és akkor utána abból építkezik, gazdálkodik. De hogy a színészek élete az alapvetően egy ilyen, manapság különösen, leginkább a megélhetés miatt egy ilyen rohanás, egy ilyen túlhajszolt valami, az ember jobb esetben tagja egy színháznak, és akkor 10 órától 2 óráig próbál, akkor utána, ha lehetősége van rá, elmegy szinkronizálni, vagy elmegy bármi mást, ami a szakmához kapcsolódik, esetleg forgatni, ha nagyon szerencsés, talán néha még a rádióban meghívják, hogy mondjon el valami hangos könyvet, vagy verset, vagy szerepeljen egy rádiójátékban, amiből hát már ma már alig-alig akad, de azért néha még van ilyen is. És aztán utána este 6-ra vagy 5-re beesik a színházba, és 7-kor fölmegy a függöny, megcsinálja az előadást, 10 órakor pedig hazamegy. Szóval nincs ebben egy ilyen de nagy pátosz, meg de nagy csodálatra méltó valami. Persze ott akkor, amikor a színpadon megtörténik egy alakítás, és a néző úgy érzi, hogy akkor ő most kapott valamit, akkor ő most több lett ezáltal, vagy kapott valami csomagot, amivel érdemes valamit kezdeni, elgondolkodni, tovább építeni a történetet, tovább játszani a helyzeteket, figurákat, akkor az egy örömteli pillanat, akkor mégiscsak az ember ezért csinálja ezt a szakmát, ezt a hivatást, hogy adjon valamit a közönségnek, azoknak, akik kíváncsiak rá, akik szeretnék, hogy kapjanak valamit.
Említetted, hogy inkább szeretnél rendezni, mint sem ugye játszani, és te rendezted a híres Twist Olivier musicalt is, ami ugye a Charles Dickens egyik leghíresebb műve. Ez azért az egy nagyon nagy siker, és várható a hasonló alkotások a jövőben?
Hát nem tudom, hogy ilyen nagy vállalást merek-e majd még csinálni.
Ez az egyik legnagyobb műved, amit így csinált az életedben, ez a pályaműved?
Hát ember szereplő tömeg tekintetében biztos, hogy az, mert hogy 40 ember szerepelt a színpadon. Volt olyan idő, amikor összesen 40 ember volt, 20 gyerek, 10 táncos és még 10 szereplő. Szóval ja, ember massza tekintetében mindenképpen ez volt a legnagyobb. Az, hogy a feladat összetettségét tekintve is, azt hiszem igen, nagyon élveztem különösen, hogy ez egy nem az eredeti Broadway musical volt, hanem mi új zenéket írattunk hozzá. Két fiatal zeneszerzővel, akikkel azóta is nagyon sokat dolgozom, Farkas Bence, Súlyog Benedek, szerezték a zenét, akit érdekel, és aki kíváncsi rá, fönn van a YouTube-on az egész, mert hogy készült belőle egy hangfelvétel.
Na, akkor ezt meg lehet, hogy hallgatni.
Ha beírják, hogy Twist Olivier Bartók Színház, vagy Bartók Kamara Színház, akkor ezt ki fogja adni. Ilyen kék borítója volt a CD-nek, vagy hát van, egy kisfiú áll háttal a CD-n, vagy ezen a borítón, úgyhogy így meg lehet találni. És nagyon élveztem, nagyon imádtam, szerettem, nagyon kemény volt a próbaidőszak, azért nem dolgoztam soha még 20 gyerekkel, nem biztos, hogy valaha dolgozni fogok még 20 gyerekkel, mert hát egy zsákbolha, és nagyon fegyelmezettek voltak, nagyon ügyesek, de azért az nagyon kemény volt ott megtartani a fegyelmet, figyelmet, a koncentrációt, ez egy komoly tanulási szakasz volt, vagy időszak volt nekem is. Valóban egy büszkeséggel tölt el, és nagyon büszke vagyok erre a munkára, főleg így, hogy ezért készülhetett belőle hangfelvétel, és ez ugye a színház az a pillanatnakból az egy jelen idejű művészet, most megtörténik, és abban a másodpercben az már a múltá is válik abban a pillanatban, ahogy megtörténik. És hiába rögzítünk egy felvételt, vagy egy előadást, hiába rögzítünk, az már nem lesz ugyanaz az élmény. Persze archiválás szempontjából, élmény szempontjából fontos, hogy meglegyenek, de az már nem ugyanaz az élmény, mint a jelen idejűségnek, amikor éppen akkor ott történik meg velünk ugyanaz, mint ami a színpadon történik érzésben. És ilyen formában mégiscsak azért az megmarad az utókornak, legalább a zenéi, és ez nagyon örömmel tölt el. De rendeztem Anna Karenina adaptációt, az elsők között volt, Kosztolányi Néró a véres költőjéből egy előadást, aztán a kuplék sanzonok világából, két világháború közötti íróknak a műveiből egy ilyen szerkesztett előadást, Bartók Orfeum néven. Sok minden volt, van gyerekelőadásokat, Bartók mikrokozmoszából ihletődve, ott volt egy mikrokozmosz előadás, egy doktorkozmosz, egy makrokozmosz, nagyon foglalkoztat és nagyon, nagyon érdekel a gyerekszínház, hogy hogyan lehet érvényes módon, korszerű módon a gyerekeknek fogalmazni, a gyerekeknek előadásokat csinálni, hogy nem lehajolni hozzájuk, hanem partnernek kezelni, hogy ezt hogy lehet elérni a színházban, a színpadon, ezek nagyon erőteljesen foglalkoztattak.
És jelenleg mind dolgozol?
Jelenleg van egy projekt a Székesfehérvári szimfonikus zenekarral, az Alba Régia szimfonikus zenekarral, egy kórussal, és Farkas Bence zeneszerzővel. Válogattam össze, nekem nagyon érdekel és nagyon foglalkoztat Jézus Krisztusnak a figurája, és olyan szemelvényeket választottunk kortárs írók műveiből, amik pontosan ennek a figurának a személyiségét járják körül, hogy ki is lehetett ez az ember, mik lehettek az ő gondolatai túl azon, amiket a Szentírásból, amiket a Bibliából így ismerünk, vagy amiket olvasunk, de hogy azért mégiscsak valahol egy húsvéremberről beszélünk, akinek ugyanúgy voltak kétségei, kételjei, bizonytalanságai, és ezekből a pillanatokból, és ezekből az elmélkedésekből, amiket kortárs íróknak a műveiből vettünk, hoztunk létre egy előadást Bach kantátákkal, Stravinsky-nak a zenei feldolgozásaival, népénekeknek az újrahangszerelésével, és ilyen arhaikus imáknak a megzenésítésével. Egy összművészeti produkció, amin most dolgozunk nagyon, és akkor jövő héten lesz ebből tulajdonképpen egy ilyen főpróba, és remélhetőleg egy szakrális térben tudjuk majd bemutatni közeljövőben. Ez volt, most a Bartók Színházban zajlik a mikrofesztivál egy héten keresztül, pünkösd vasárnap kezdtük 5-én, és 12-ig tart, most 12-ig a fesztivál. Minden este más előadást hívunk meg, más produkció játszik, vendég játszik Bartók Színházban, napközben kísérő programok vannak. Egy óriási nagy vállalása volt ez a színháznak, hogy meg tudtuk valósítani ezt az ötletemet. Rengeteg munkával, a kollégáknak az együtt gondolkodásával, együtt dolgozásával, hihetetlen alázattal és csodálattal működik mindenki. Tegnap este az Örkény Színház vendég játszott nálunk a Lélek legszebb éjszakájával. Előző nap Hály Jánosnak az Elem című produkciója volt Mucsi Zoltánnal és Kerekes Évával a főszerepben. Ma jön Molnár Piroskának az a Német Sors című előadása, de Mácsai Pál nyitotta az Azt meséld el Pista című monodrámájával a fesztivált, szóval...
Tehát akkor van munka bőven, és azért látom bőven. Neves színészekkel is ugye együtt játszol, vagy együtt dolgozunk.
Hát együtt dolgozunk, igen. Közben ugye megterveztük a következő évadot, közben készül a színház egy koprodukcióra a Kőszegi Várszínházzal. Szóval elképesztő módon felfutott a színháznak a tevékenysége, vagy hát így a Covid után, most hát tulajdonképpen 100%-on pörgünk, mondhatom ezt, és ez örömmel tölt el bennünket nagyon, persze iszonyúan fáradt most már mindenki az évad végére, de óriási nagy megtiszteltetés. És hát a közönségnek a kitartása, a szeretete, ahogy ezt a fesztivált fogadják, ahogy ezt a fesztivált szeretik, amilyen visszajelzéseket kapunk, ahogy ott minden egyes előadás után, ahogy megnyilvánulnak a nézők, az hát közhely, de hogy tényleg ezért éri meg csinálni ezt az egészet. Olyan plusz érzéseket ad, és olyan gondolatokat szabadít föl az emberben, amit egyszerűen csak az ilyen típusú face-to-face élmény, vagy az ilyen típusú nagyon személyes és közvetlen élmény tud megadni. Szóval ezért gondolom azt, hogy a színház szintén közhely, az emberi egyidős, 2000 év óta, a görögök óta nagyon nem tudunk már újat mondani a színházról, hiszen ők mindent leírtak a drámáikban, és hogy ez a művészeti ág, ez képes újra és újra feltámadni, megújulni, persze nyilván a magja az mindig ugyanaz marad, és mindig akkor érdekes és akkor izgalmas a színház, ha az emberről beszél. Nem úgy általában az emberről, hanem arról, hogy milyen is az ember, milyen is lehet az ember. Nem milyen az ember, hanem hogy milyen is lehet az ember. És ez nagyon nagy különbség. És ez adja az aktualitását mindig a színháznak. Ahogy változik az ember, úgy változik vele a színház is, és úgy követi le ezeket a finom alakulásokat, változásokat, úgy építi be a korszerű világnak a formáit és a dolgait a színház magába, az eszköztárába, a világába, és ezért lesz mindig érvényes, és mindig jelen idejű.
2018-ban egy nagyon neves kitüntetésben részesültél, ugye a Magyar Ezüst Érdemrendkereszt polgári tagozat kitüntetését kaptad meg, többek között a határon túli magyar ifjúságért végzett értékőrzés, közösségépítő tevékenységedért is. Mit jelent ez számodra, ez a kitüntetés, illetve hogyan segített a határon túli magyarság közösségépítő tevékenységét, mert hát ugye a színészet mellett ezzel is foglalkozó egy nagyon, nagyon fontos területtel, a határon túli magyarsággal.
Igen, ez egy óriási nagy megtiszteltetés volt számomra, ez a kitüntetés. Magam sem számítottam rá. Azért 36 évesen kapni egy ilyen díjat, az... Hát az el is gondolkodtam azon, hogy ennyire öreg lennék, vagy hogy ez mit történik, aztán a szerencsére, amikor a díjátadón körbenéztem, azért kaptak hát nagyjából velem egykorúak, szintén még díjakat, és akkor úgy láttam, hogy nem, hát jó van, akkor nem csak én érdemeltem ki ezt a kitüntetést ilyen fiatalon, nagyon hálás vagyok érte, köszönöm. A Rákóczi Alapítvány terjesztett fel a díjra, hát innen ismerjük mi is egymást.
Igen,
a Rákóczi táborból, ami a színház mellett egy másik kitörölhetetlen és megingathatatlan hivatás vagy tevékenység az életemben. Nagyon-nagyon fontos ez a munka, ez a jótékonysági munka az alapítvánnyal. Ugye minden évben megszervezzük a Rákóczi mozgótábort, hát most a pandémia miatt ez kimaradt, sajnos idén sem lesz, egy találkozót szervezünk majd, és innen is hívok mindenkit, és várunk mindenkit, aki hallgatja majd ezt az adást augusztus utolsó hétvégéjén, csütörtöktől hétfőig. Szeretettel várunk és hívunk mindenkit egy Rákóczi családi kör találkozóra ide Budapestre, lehet majd jelentkezni, most már lezárult a jelentkezés, de ha még valaki nagyon szeretne jönni, akkor írjon e-mailt, mert mindenkinek találunk helyet. És a táboron kívül ugye szervezzük ezeket a Rákóczi találkozókat, egyáltalán megmutatni a fiatal felnőtteknek, a tínédzserkorú fiataloknak az anyaország fontos történelmi kulturális helyszíneit, és olyan közös programokat szervezni, előadásokat akár emberi jogi tréninget, vagy történelmi előadásokat, amikkel egyrészt tudjuk az ismereteiket bővíteni a fiataloknak, másrészt pedig egy közösséget tudunk kovácsolni. És ez a titka, azt hiszem, hogy ennek a programnak, hogy létrehoz egy közösséget. Igaz, hogy 2 hétre csak, és hogy ennek valahogy a...
17 napon keresztül, ugye?
Így van.
Mert ugye? Hát itt elárulom, hogy magam is ugye részt vettem a táborban, és hogy említetted, onnan ismerjük egymást, és ez egy nagyon meghatározó élmény volt a számomra. Ugye 2008-ban vettem részt a táborban, ez nekem nagyon sokat adott, és tulajdonképpen a magyar identitás alapjaiban erősített meg. És hát mindig szívesen gondolok vissza erre a táborra, és örülök, hogy te is voltál csoportvezetőm, hiszen ugye csoportokba osztottak minket, fiatalokat. Mesélj egy kicsit arról, hogyan is kerültétek kapcsolatba az alapítvánnyal, aztán lett ilyen fontos pozíciód azon belül, illetve mit adott neked a tábor, és mennyire érzed ezt fontosnak a mai világban, az, hogy még mindig fontos ez a közösség, illetve ez a tábor.
Hát én is diákként vettem részt ebben a programban 2000-ben, csak úgy, mint te, csak egy kicsit később.
Igen.
És akkor utána 16 éves voltam, nagyon nagy élmény volt, nagyon meghatározó élmény volt, és aztán utána hazamentem, az élményből alakítottam egy színjátszó csoportot, egyéb más kollégák segítségével, együttműködésével, és nagyon-nagyon élveztem a munkát, ki tudtam teljesedni, így ott például nagyon ki tudtam teljesedni ebben a csapatban, a csoportban, hát ott volt gyakorlatilag a 7 évestől a 70 évesig mindenki a faluból, és hoztunk létre előadásokat. És aztán, amikor Budapestre kerültem tanulni, akkor kapcsolatba kerültem az alapítványnál, és elkezdtem önkénteskedni az alapítványnál, és végül 2009-ben a kuratórium tagja lettem, és onnantól így az ügyvezetői tevékenységét viszem az alapítványnak. Ugye nem csak tábort szervezünk meg, találkozókat, hanem van egy étkeztetési programunk Ungváron, a Dajka Gábor középiskolában, aztán van egy... Volt Gyergyószent Miklóson is egy étkeztetési programunk. Most, hogy zajlanak Ukrajnában a háborús események, leginkább Kárpátalját megcélozva és Kárpátaljára irányulva folytatunk karitatív tevékenységet, a Pokrova Alapítványt támogatjuk. Most van egy ilyen Soap Kitchen program, segítjük az ottani magyaroknak, illetve hát a menekülteknek az étkeztetését, de támogattuk a kárpátaljai magyar értelmiségieknek a közösségét, és folyamatosan küldjük a Kanadából érkező támogatásokat Kárpátaljára, illetve hát van egy ösztöndíj programja az alapítványnak, és minden évben ősszel és tavasszal 50 fiatal kap támogatást. Ez most kiegészült azzal, hogy azok a kárpátaljai fiatalok, akik a tavalyi fél évben pályáztak, azok, illetve még a háború előtt pályáztak, és idén nem pályáztak, vagy nem tudtak pályázni, azok automatikusan megkapták a támogatást, anélkül, hogy pályázni kellett volna. Szóval, hát ez köszönhető a diaszpórában, az észak-amerikai magyarságnak a hihetetlen, odaadó, segítő, támogató gesztusának, az, hogy ott a mecenatúrának a fogalma az egészen mást jelent Amerikában, Kanadában, a kanadai magyarok körében, mint Kelet-Közép-Európában. Más, hogy állnak hozzá a kérdéshez. Valahogy sokkal erősebb bennük az a szándék és az az akarat, az ottani akár emigráns magyarokban, vagy első, másod, harmad generációs magyarokban, akár magyar származású fiatalokban is, akik már nem beszélik úgy a nyelvet, de nagyon büszkék a származásukra, hiszen Kanada erről is híres, és erről is ismerszik meg a nem sokszínűségről, és hogy ezt az alkotmányba is foglalták, hogy büszkék vagyunk a nemzeti sokszínűségünkre, és támogatjuk a nemzeti kisebbségeknek, a nemzeti közösségeknek az identitás megtartó programjait, a nyelvét, kultúráját, stb. Szóval ott egészen másként szól ez a mecenatúra, és valahogy hogy az ottani emigráns magyarok, illetve egy ilyen több generációs magyarok, magyar származásúaknak fontos az, hogy valamit visszaadjanak az ő közösségüknek, ahonnan ők elszármaztak, ahonnan az ő őseik származnak, és valahogy ezt így segítsék. Ez igazán tiszteletre méltó, ha valamit meg kéne tanulni a nyugati kultúráktól, vagy a tőlünk nyugatabbra lévő kultúrától, vagy a tengeren túli kultúráktól, akkor ezt én úgy nagyon támogatandónak tartanám. Nyilván kell ehhez egy anyagi biztonság is, hogy az ember könnyebben tudjon így gondolkodni, de nem mindig elsősorban erről szól. Nem mindig csak arról szól, hogy a gazdagok adakoznak, mert ott sem csak a gazdagok adakoznak, és hát ilyen közhely, de hogy ott sincs kolbászból a kerítés. Szóval. És akkor az alapítvány ezeket a támogatásokat mind-mind visszaforgatja a Kárpát-medencében élő magyar közösségekre. És ez csodálatos. Szóval ezért a munkáért és az alapítvánnyal való tevékenységét is eleve az alapítvány terjesztettől erre a díjra, erre a kitüntetésre kaptam a kitüntetést. És hát én nagyon büszke vagyok erre, hogy ilyen szoros kapcsolatban lehetek az alapítvánnyal. Most voltam kint 2 hónapot Kanadában, Torontóban a tavasz folyamán, március-áprilisban, mert hogy itt, amikor a pandémia első szakaszát éltük, akkor nagyjából akkor volt a Trianon 100 év forduló, és ennek kapcsán meghirdettük egy esszépályázatot, és a beküldött esszékből összeválogatva 40-et kiadtunk egy könyvet, Eichler Papp Zsuzsa főszerkesztésével, szerkesztőként vettem részt a kötetnek az összeállításában, és hát arról, hogy mit is jelent Trianon 100 ma most itt nekünk, hogy ezzel a történelmi csomaggal, múlttal, ezzel a mit tudnak kezdeni a fiatal felnőttek itt ma Kárpát-medencében, Ukrajnában, Kárpátalján, Erdélyben, Romániában, Szerbiában, a délvidéken, felvidéken, Szlovákiában és az anyaországban, hogy ebből hogyan lehet táplálkozni, egyáltalán hogyan lehet ezt az egészet tekinteni. És megkészült az angol változata is, illetve a magyar változata is, magyarul érkeztek az esszék, de lefordítottuk az esszéket angolra, kiadásra került angol forma, angol nyelven is, ami hát szintén csodálatos és nagyon fontos, mert hogy egyáltalán tágítani ezt a kört. Pontosan azok a harmad-negyed generációs magyar származású, de ma már a nyelvet nem beszélő fiatalok Kanadában, Észak-Amerikában, illetve a világ más tájain élő fiatalokat is megtalálni, megfogni, megismertetni velük ezt a furcsa, különös, de mégiscsak a nekünk jutott és adatott sorsot, ezt a 100 éves csomagot.
Hát ha lehetőségünk lesz, akkor ugye a Ma Hét portál és a Médiacsalád nevében is mondhatom, hogy biztosan leközöljük, illetve írunk erről recenziót, mert hát ez egy nagyon, nagyon fontos esszén pályamű. Nekem csak egy gondolat jutott az eszembe, az, hogy amit nekem adott ez a tábor, egyrészt az, hogy nem vagyunk egyedül határon túli magyarok, megismerjük az egymás kultúráját, a egymás problémáit, úgy értem, hogy a felvidéki és az erdélyi magyar, illetve a délvidéki kárpátai magyar is meg tudja osztani a saját emléket, és ez nagyon jó, hogy van egy ilyen támogatás, egy alapítvány az anyaország részről is, és ugye Kanadából is, és hát reméljük, hogy ez minél tovább megmarad. De egy záró kérdésként így érdekelne az, hogy felvidéki magyarként, te ugye Budapesten élsz, ott is tevékenykedsz, és talán ez egy örökös vita is arról, hogy aki Magyarországra költözik, az tulajdonképpen ugye kiszakad a saját régiójából, kiszakad abból a közegből, ahol kisebbségi közösséget tudja erősíteni. De neked erről mi a véleményed? Ha úgy vesszük, akkor te nem szakadtál ki ebből a közösségből, hiszen továbbra is segíted az ottani, a felvidéki magyar közösségedet is ugye ezzel a Rákóczi alapítvánnyal és a táborral.
Igen, fizikálisan ugyan nem élek a felvidéken, de amit lehet a magam módján és a magam lehetőségeivel, én megpróbálok segíteni és visszaadni én ezt tanultam meg. Ha valamit, akkor ezt meg nagyon megtanultam az alapítvánnyal való tevékenykedés és működés során, hogy érdemes abból, amit az ember megtanul, megkeres, és nem csak anyagi szempontból megkeres, hanem úgy megtalál az életben, és ezt megtapasztalja, végigéli, és épül belőle, hogy ebből valamit megpróbáljon visszaadni. Én az alapítvánnyal való tevékenység révén tudom ezt a leginkább megtenni és kifejezni, és hát hálás is vagyok érte, mert valóban azt hiszem, hogy aki elmegy a szülőföldjéről, főleg kisebbségi magyarként, mégis ott van az emberben, hogy hát lehet, hogy vagy és persze nyilván ez nem így kelek, és nem így fekszem, hogy én nekem ezzel most valamit kezdeni kell, de azért mégiscsak ott van az embernek a hátul ez valahol, hogy lehet, hogy ott nagyobb, sőt, biztos tudom, hát nem lehet, biztos, hogy nagyobb szükség van a magyar szó hirdetésére, ápolására, megtartására, és hát én a könnyebb utat, nincs ilyen, hogy könnyebb vagy nehezebb út, azt gondolom, hogy az az út van, amire az ember rálép, és amin jár, és amin elindul, és amin megy, és ez mindenkinek ugyanúgy nehéz, ugyanúgy néha könnyű, de nagyon bonyolult, és sokféle fajta kitérővel és hajtőkanyarral teli, de hogy egy út, és ezen megy. És én ezt az utat járom, és amennyit csak tudok, és amilyen formában csak ezt tudom, akkor megtalálom ennek a jó formáját, akkor én valamit mindig a közösségemnek próbálok visszaadni. Mert ez így fontos számomra. Ha meghívnak, akkor szívesen megyek zsűrizni szavaló versenyekre, ha megkérnek, akkor szívesen megyek fellépni. Szóval a lehetőségeimhez és az én tudásomhoz mérten, amit csak lehet, azt én igyekszem vállalni és meg is tenni. Nem okoz ez nekem különösebb nehézséget, amikor ez összeegyeztethető az életemmel, akkor én ezt megteszem, de ezt nem csak a felvidéki közösség felé teszem meg, vagy a szűkebb pátriám, a falu felé, vagy a város felé, ahonnan származom, hanem ezt megteszem a más közösségek, anyaországi közösségek felé, vagy erdélyi, délvidéki, kárpátaljai közösségek felé is. A Petőfi előadásommal jártam még a pandémia előtt Sepsiszentgyörgyön, héten keresztül a környéken léptem fel, Fogarasra elmentem, Halmágyra, Barótra, csodálatos körút volt, és azt gondolom, hogy én így tudom leginkább szolgálni a közösséget.
Hát Rákoczisként én hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy megköszönjem, hogy nagyon sokat tettél a munkásságoddal, és az egész alapítvány is a határon túli magyarokért, és hát sok sikert kívánok ebben a tevékenységedben is, hogy minél több ilyen táborokat tudjatok szervezni, és hát segítsétek ugye a kárpát-medencei fiatal magyarokat az összetartásban, illetve a színészi munkásságodban is sok sikert kívánok.
Köszönöm szépen, igazán örömteli volt és megtisztelő ilyen minőségben is találkozni veled, nagyon, nagyon élveztem, és hát mint ahogy a színház sem megy csapat nélkül, azért az alapítvány sem működik csapat nélkül, szóval ezek nem egy személyes projektek, itt sok embernek az együtt gondolkodása teszi igazán érvényessé, hitelessé, fontossá, jelen idejűvé ezeket az eseményeket, történéseket az életemben.
Önöknek, kedves hallgatók, pedig megköszönöm a kitüntető figyelmüket, a viszonthallásra.